Ez itt az Ásatalk Podcast. Magyarország első régészettel foglalkozó podcastje. Az Eper Rádió mikrofonjánál Pillik Bertalan és Sós Bence. Bírjuk szóra a régészetet!
Szerintem van itt egy téma, amit egy kicsit így kerülgetünk, de most így rá is kérdeznék, hogy a régészet mit lát a hunokban? Tudunk-e így egyértelműen leleteket kötni hozzájuk? A szarmatákról szóba, vagy tulajdonképpen említettük, hogy az egész ország szarmata településekre épül, de vannak-e nehogy Isten hun települések, vagy régészetileg mi az, hogy hun?
Hát régészetileg, tehát ha így teszed fel a kérdést, az nagyon jó. Tehát régészetileg, ami hun, amiről úgy gondoljuk, hogy hun, az úgy lehetne megfogni, hogy az, ami nagyon nem köthető a korábbi császárkori kulturális csoportokhoz. És ez itt még mindig elég nagy a változatosság. Tehát megfoghatók olyan közösségek, akik valószínűleg már a IV. Század végén betelepedtek, akár Pannóniába, akár az Alföldre, és biztos, hogy a hun birodalom alattvalói voltak, mert az V. Században is folytatódnak ezek a típusú temetők például, de hogy ők hunok lettek volna, az egy bizonytalan kérdés, ami inkább egyértelműen a hunokhoz köthető, azok nem a tártípusok, meg nem a temetkezési szokásokon átfogható meg, hanem elsősorban olyan rituális szokásokon keresztül, amilyenek az áldozati leletek, vagy amilyen a hunüstök deponálása. Ez azzal a hátránnyal jár, hogy ugye nagyon kevés olyan antropológiai anyag van, amire azt tudjuk mondani, hogy hun, és lehet vizsgálni mondjuk a genetikai állományát, de azért vannak ilyen temetkezések, amelyekre azon jellemző egyrészt, hogy friss új keleti kapcsolatokat mutatnak, általában viszonylag gazdagok is, tehát látszik már rajtuk ez az új típusú elit reprezentáció, és emellett az is jellemző, hogy nem a római kori temetőkben nyugszanak, se Pannóniában, se az Alföldön, hanem azoktól egy kicsit elkülönülve, vagy nagyon elkülönülve, magányos temetkezésként, vagy esetleg települések szélén, illetve ezek a csoportok nyilván összefolynak, tehát ez például egy új problematika, ami most így a mentőásatások során egyszerre többünk figyelmét is felkeltette, hogy a hunkori temetkezések gyakran magányosnak tűnnek, de valójában, ha nagyobb látószögből látja az ember a lelőhelyet, akkor igazából mégsem magányosak, hanem inkább kis csoportok, és gyakran késő római kori települések mellett találhatók, ami felveti azt a kérdést, hogy ők ott laktak-e vagy sem.
Tehát, hogy lehet, hogy tényleg annyira nem pusztításról van szó, hogy ők maguk is használják azokat a településeket, amiket a rómaiak itt hagytak, vagy akár még használtak is, amikor ők megérkeznek.
Hát számos esetben ez felvethető, igen. Ugyanakkor olyan példáink is vannak, amikor már bele vannak ásva a római kori településekbe, ami azt arra utalhat, hogy hát nyilván a környéken laktak, de azért már nem vették figyelembe a korábbi struktúrákat. Persze nem biztos, hogy mondjuk az adott gödör, az a település utolsó fázisához tartozik. Például az egyik legújabb sír az Ecserről került elő, ez egy nyúzott lovas temetkezés.
Mit jelent az, hogy nyúzott lovas?
Hogy részleges, vagy inkább részleges lovas temetkezésnek illik ugye mondani, ahol nem a teljes ló csontváza kerül be a sírba, hanem csak a feje és a lábvégek.
Mi történik a többivel?
Hát ez egy jó kérdés. Ugye először is, hogy azért szoktuk nyúzott lovasnak mondani, mert ezt valószínűleg úgy kell elképzelni, hogy levágták a fejét meg a lábait és betették, hanem hogy ezek azok, amelyek a bőrrel együtt, lenyúzott bőrrel együtt a sírba kerültek ezek a testrészek. Hát, hogy a többivel mi történik, én azt mondanám, hogy valószínűleg elfogyasztották a többit. A sírba ezek ilyenkor nem kerülnek be.
Bocsánat, visszatérve akkor az ecseri sírra.
Igen. Tehát, hogy ez egy abból a szempontból is nagyon érdekes lelőhely, hogy egy császárkori fazekas központ található ezen a helyszínen, amely római típusú kerámiát gyártott. Tehát ez a legnagyobb szarmata fazekas műhely, amelyet Magyarországon feltártak, vagyis hát inkább fazekas település, több mint 50 edényégető kemencével, és aztán, tehát ehhez több szarmata temető is tartozik, azt hiszem 3 temető lett feltárva a település környezetében, de ez a sír és még néhány hunkori sír, ezek elég ilyen random módon vannak belásva a település objektumaiba. Tehát ez is igazából magányos, de azért pár száz méteren belül ott vannak még hasonló sírok. És hasonló korú sírok.
Például az eltemetett, az itt egy ilyen mongolid, tehát ilyen keleti jellegű figura, vagy nem? Erről lehet tudni valamit?
Hú, hát erről konkrétan, azt hiszem erről konkrétan nem. Vagy még nem történt meg a feldolgozása, de emlékeim szerint nem volt rabolt, úgyhogy még itt lehet vizsgálatokat végezni.
Mik azok az áldozati leletek? Erről említetted, hogy ezek köthetők a hunokhoz. Erről mit kell tudni? Mi az, hogy áldozati lelet?
Igen, tehát magát a rítust nem tudjuk a legtöbb esetben rekonstruálni, már csak azért sem, mert ezek többsége elég régen került elő, és nem szakszerű körülmények között. Amit a tárgyakon látunk, az, hogy némelyik leletben vannak égésnyomok, vannak összehajlított fegyverek és megrongált lószerszámok. Tehát általában, igen, onnan kéne kezdenem, hogy ami megtalálható bennük, az lószerszámhoz vagy fegyverzethez köthető, vagy esetleg viseleti elemekhez, mint mondjuk övek, övcsatok, vagy lábbeli csatok, ami szintén gyakori ebben az időszakban. Ezeken többször látjuk, hogy ezek rongált állapotban kerülnek be, de van, ami mondjuk csak meg van rongálva, de nincs rajta égésnyom, tehát nincs egy ilyen standard megjelenési forma. És a lelőhelyekre kitérve, ugye Szeged Nagyszék Sós talán a legismertebb és a legnagyobb ilyen leletünk, de Pécs Üszökpusztáról is van egy jelentős, amiben szerintem az egyik legszebb, hogy néhány kilométerrel odébb még lehet, hogy még ókeresztény sírkamrákat festett a pannóniai lakosság, tehát ezeket a kulturális emlékeket maximum egy-két évtized választhatja el egymástól. Aztán a pannonhalmi leletet kell még kiemelni, ami az első olyan volt a 80-as években, ahol a helyszínen leletmentést és hitelesítő feltárást végeztek, és sikerült megfogni egy kisebb fajta gödröt, ami a deponáláshoz köthető valószínűleg, a lelet másik részét pedig szétszántották. És a legújabb lelet, ami hát, hogy mondjam, inkább több kérdést vetett fel, mint amennyit megoldott, az a telki áldozati lelet, ami már ilyen modern fémkeresős kutatás során került elő, és kerültek be az első leletek a Nemzeti Múzeumba. És ott azt tapasztalták a sokadszori, többszörös fémkeresőzés után, hogy egy nagyobb területen, egy ilyen kör alakban szóródtak a leletek, amelyek között ilyen funkcionális csoportokat is lehetett elkülöníteni, tehát az egyik részen csoportosulnak inkább a lószerszámokhoz köthető veretek, a másikon a fegyverek, de nem kettő van vagy három csoport ilyen, hanem 7-8 talán, de ezek még nagyon friss kutatási eredmények, és még nincs közölve a teljes lelet együttes. Minden esetre ez egy nagyon érdekes lelőhely, és számos új információt hordoz majd maga a leletanyag is, és hát maga a helyszín is érdekes, hogy a Budai-hegységben is ilyen típusú leletekkel lehet számolni.
Ja igen, ez pont... Ja igen, csak hogy pont itt ez a felsorolás nekem eléggé úgy tűnt, hogy ezek a Dunántúlon vannak elsősorban, ugye nyilván a szegedi kivételével, de ez akkor valahogy azt gondolnám, hogy hun birodalom, Alföld, akkor valahol arra felé kéne keresni ezeket, főleg, hogy talán ez, nem tudom, mennyire említettük, de hogy amennyire én tudom, itt azért nagy mennyiségű arany is van ezekben a leletekben, tehát hogy azt gondolnám, hogy ezek hun uralkodók, vagy előkelők, és mégis akkor a Dunántúlon vannak.
Igen, igen. Hát nagyon úgy néz ki, hogy ott laktak, és hun elithez tartoztak, aha. Igen, tehát ezt el kell fogadjuk, igazából máig nem tudjuk megmagyarázni ezt a helyzetet, és hát nagyon ambivalens az egész helyzet, mert igen, a legtöbb a Dunántúlról ismert, de a Szeged nagyszíksúsi a legnagyobb és a legszebb. Ismerünk például kincsleleteket mondjuk a Kárpátok területéről is, de a legnagyobb és legszebb az ugye Hódmezővásárhely Szikáncsi, és mondjuk hunüstökből is ismerünk már többet, és érdekes módon azok is a Dunántúlon koncentrálódnak, de ebben az esetben is az van, hogy a legnagyobb és a legszebb az a törteli, az első alföldi hun üst. Tehát aránytalan nagyon, ez igaz a helyzet, és hát többféle magyarázat született már rá, például az, hogy inkább tehát, hogy ezek a leletek inkább a hun birodalom határsávját jelezhetik, mint a központot. Ez például egy vállalható elmélet szerintem, illetve hát itt is azt hiszem, ami előre vezetne, azok ilyen regionális vizsgálatok lehetnének, hogy valóban, tehát ugye az is kérdés, hogy valóban megtelepedtek ezeken a helyeken, vagy sem. Tehát az áldozati leletekre az is egy magyarázat lehet, hogy nem volt holttest, amit eltemethessenek. Ezekben az esetekben az is elképzelhető, hogy az adott közösség mondjuk nem is élt azon a területen, ahol az áldozati lelet megtalálható. Más elképzelés szerint a közelben kellene keresnünk az elhunytat ilyenkor, de egyetlen olyan eset sincs, amikor össze lehet kötni egy temetkezést egy áldozati lelettel.
Pont ezt szerettem volna még kérdezni, hogy akkor ő tájrégészeti szempontból nem vizsgálták még ezeket az áldozati depókat?
Nem. Rövid válasz, hogy nem. De a régieknek talán nem is azonosítható egyértelműen a helyszíne. De mondjuk ez nem lenne akadály, azt hiszem. De igen, erre szerintem is szükség lenne. Tehát például Regőj környéke egy nagyon érdekes helyszín, ahonnan van egy hunüst, van egy alánnak mondott, vagy általában alánokkal azonosított női sírlelet, egy gyönyörű, igazán előkelő hölgynek a temetkezése, és a közelben egy-két évtizeddel később már ilyen germán jellegű temetkezéseket is találunk. Tehát, hogy mintha lennének olyan régiók, ahol így koncentráltabban van jelen az anyag, de ezt csak akkor fogjuk jobban tudni kutatni, hogyha ezeket így tényleg így regionálisan vizsgáljuk, mert eddig inkább az volt a jellemző, hogy különböző népekhez kötött, vagy különböző tártípusokhoz tartozó emlékeket így önállóan vittünk térképre, és akkor így elsikadnak ezek a földrajzi összefüggések.
Van ugye ez a szokás a honfoglaló magyaroknál, hogy érmeket, vagy ilyen nemesfémlapokat helyeznek a szemre, és hogy ezt elvileg keletről hozták ezt a szokást. Vagy ez az áldozati lelet, bocsánat, hogy ilyen távolról indulok, de hogy a hunoknál ez az áldozati lelet történet, ez is egy ilyen belső ázsiai, vagy keleti, vagy nem tudom honnan hozott szokás?
Valószínűleg igen. Tehát Kelet-Európában is van a korszakhoz köthető áldozati lelet, és megvannak valószínűleg a belső ázsiai előzmények is. Hogy ezek tényleg konkrét korabeli előzményekként foghatók-e fel, az azt hiszem erről is nagy vita van, de bevallom, én az ázsiai előzményekkel nem igazán foglalkozom, és ez tényleg egy önálló kutatási téma.
A Kaposvári Múzeumban, a kiállításban van egy hatalmas bronzüst, ahogy az ember elmegy, és ez a Balatonlelle rátpusztai üst. Le tudnád írni, hogy hogy néznek ki ezek a hunüstök, amiket emlegettünk már itt a beszélgetés során?
Hú, hát igen, azt hiszem, ezeket látni kell mindenkinek, aki esetleg nem tudja, hogy miről van szó pontosan, tehát, de ezért megpróbálom. Tehát alapvetően hengeres alakjuk van, és nagyméretű fémüstök, tehát viszonylag vékony falú edények, amelyek öntéssel készültek, és a legjellegzetesebb a peremük fölé emelkedő díszítés, ami egy ilyen koronának is nevezett tagból áll, amelyet általában ilyen gombaszerű fülek díszítenek. Aha. Tehát az egyszerűbb típusnak négyszögletes füle van, tehát két négyszögletes fül emelkedik ki a peremből, és az extrább változatoknak pedig ebből a négyszögletes fülből kiemelkedő gombafüleik vannak, tehát ilyen félkör alakú tagok vannak a fülek tetejére, hát nem erősítve, hanem egy tagban hozzáöntve a többivel. És akkor van egy általában kisméretű talpuk, ami nagyon gyakran letörik, és nagyon gyakran hiányzik. És úgy tűnik, hogy tehát hozzáöntötték magához a testhez a talpakat, de mégis egyben ezzel takarták el a testnek az öntési nyomait, hiszen úgy öntötték őket, hogy alulról, tehát fejjel lefelé öntötték őket, és a talpon található egy nagy beöntő nyílás, és ezt vették el a talpal.
Mekkorák általában, mert itt én is említettem meg te is, hogy ezek nagyméretűek, de hogy...
Igen. Hát egy olyan 50-60 centi magasak szoktak lenni. A törteli a legnagyobb, az egy 90 centi magas körülbelül.
Erre van mérés, hogy mekkora az űrtartalmuk, vagy
igen, ez egy nagyon jó kérdés, de nincsen. Sőt, a régi leletekről szakszerűre is sem áll mindig rendelkezésre, hogy ezt ki lehetne számolni, csak rengeteg jó minőségű fénykép mindenféle különböző kiadványban. Ezt mindenképp érdemes lenne elvégezni, ezt a vizsgálatot. Hát a súlyra pedig egy ilyen 25-30 kiló általában. Egy ilyen üst. A törteli a legnehezebb, arról ilyen 35-40 kilós adatok vannak forgalomban. Ezt ugye eléggé megvasalták, mikor a 19. században bekerült a Nemzeti Múzeumba, úgyhogy azt hiszem az eltérések ebből adódnak.
Most jön egy amatőr kérdés, azt lehet tudni, hogy mit kevertek ezekben az üstökben, vagy hogy ezeket használták-e?
Hogy pontosan mire használták, azt nem lehet tudni. Amit nem szabad elfelejteni ennél a kérdésnél, az, hogy ezek általában rongáltan vagy törötten kerültek a földbe, és erőség és nyomokat mutatnak. Ezt korábban inkább úgy értékelték, hogy ezek az áldozati tevékenységnek a nyomai, ezek az égésnyomok. Azonban szerintem nem zárható ki, hogy ezek részben a használathoz kötődnek ezek a nyomok.
De bocs, csak hogy milyen értelemben, hogy tűzre tették, vagy tehát, hogy valamit melegítettek benne? Vagy?
Igen, az képzelhető el, hogy ezek szabad tűz mellett álltak, és akkor úgy, mert tehát felfüggeszteni ezeket egyrészt nem igazán lehetne, másrészt meg hát ott a talpuk, tehát az arra utal, hogy álltak valahol, hogyha használták őket. És ahogy én az üstök kutatásába belekeveredtem, az egy fémkeresős leletnek köszönhető, az egy kis töredék, ami Ócsa mellett került elő, és azt a töredéket, azon sikerült fémvizsgálatokat végeznünk, és ez kimutatta az egyik vizsgálat, tehát kimutatta az erős használat nyomait, ami azért volt fantasztikus eredmény számomra, mert igazából nem is akartunk ilyesmit kimutatni, csak a kolléga jelezte, hogy itt a szemcse elrendezés, a réz szemcsék elrendeződése arra utal, hogy öntés után még nagy hőhatásnak volt többszörösen kitéve ez a tárgy, és ez, tehát, hogy ez változást okozott a szerkezetében.
Ez az ócsai töredék, ez egy viszonylag kis darabja egy üsnek. Ez, hogy ismerted fel? Mert hogy én már láttam ezt, vagy láttam a publikációban, hogy néz ki ez a töredék, de hogy ismerted fel, vagy hogy ismertétek fel, hogy ez egy húnüst?
Hát engem már úgy kerestek meg, hogy érdekel egy húnüstnek a töredéke, és természetesen az ember ilyenkor általában nem hisz a fülének, hogy tehát nyilván ez hülyeség, gondolja az ember, hogy ilyen nincsen, és aztán kiderült, hogy ebben az esetben ez mégis igaz volt ez a pletyka, és hát azt kell mondjam, hogy ez a fémkeresős érdeme, ő ismerte föl. És hát így több régészt is megkerestek természetesen, akik még nem voltak korszakosak, mielőtt nálam kikötött volna a tárgy. Tehát éppen az említett kaposvári a legjobb párhuzama, és ez alapján, meg ugye ez viszonylag frissen került elő, és azért az interneten is jól elérhetők voltak róla friss fényképek, és a kaposvári alapján határozták meg ezt egy üstöredékének. És bocsánat, még ehhez egy kis téma, egy kis adalék, hogy az üstök testén is van díszítés, de nem jellemző, hogy nagy felületüket díszítették volna, legalábbis a Kárpát-medencei edényekre, és ilyen egyszerű geometrikus díszek vannak rajtuk, vízszintes függőleges vonalak, az Ócsai esetében háromszögek, és hát ilyen valószínűleg ilyen textil motivumokat utánzó vonalak, meg pontok találhatók a vállukon, idézőjelben vállukon, mert ez nem egy ilyen nagyon tagolt forma, de ha megnézzünk egy ilyen edényt, akkor azt láthatjuk, hogy nem tudom, most a hasamra csapva, így a 70-80%-uk a felületüknek díszítetlen, ami azt is jelenti, hogyha egy díszítetlen réz edénytöredéket találunk, azért az egyrészt nem kell mindenben a húnüstöredéket látni, másrészt meg elgondolkodtató, hogy nem biztos, hogy mindig fölismerhető, hogyha egy üstöredéket találnak.
Volt egy kitételed, hogy a Kárpát-medencei üstök, akkor ezek szerint vannak máshol is?
Igen, Kelet-Európában is viszonylag nagy számban kerülnek elő, és itt többféle díszítésmód található meg. Az utóbbi években elég sok új tárgy került elő, ezek némelyike nagyon pofátlanul kerül fel a fémkereső oldalakra, hogy még olyan fotók is vannak, hogy éppen most ásták ki a földből, és ott van mellette az ásó, vagy az ásónak támasztva a tárgy. Szóval ez sajnos főleg Ukrajna területére jellemző az utóbbi 10 évre. És tehát, hogy azt látjuk, hogy ott azt látjuk, hogy a Kárpát-medencei tárgyak így körülbelül a tipológiai sor végén állnak, tehát kicsit lefordítva, hogy a formai fejlődés végén állnak, ugyanakkor szoros kapcsolatuk van a keleti leletekkel is. Tehát én úgy gondolom, hogy ez azt arra utal, hogy itt a műhelyek közt is szoros kapcsolattartás volt még a korszak végéig, és nem arról van szó, hogy amikor nyugaton gyártották őket és használták őket, akkor keleten már nem használták őket, hanem inkább egy ilyen birodalmi jellegű tárgyról beszélhetünk.
Tehát akkor nem is feltétlenül csak a hunok használták ezeket, használták más népcsoportok is ezeket az üstöket?
Hát én úgy gondolom, hogy ez egyrészt, egyrészt nagyon nehezen válaszolható meg a kérdés, másrészt meg én oda kerülünk, hogy ki az a hun, hiszen lehet, hogyha mondjuk egy olyan rituáléban részt vett, ami az áldozati üsthöz kötődik, és ő ezt elfogadta, és a közösség őt meg befogadta, akkor tulajdonképpen mi alapján mondjuk, hogy ő nem hun akkor is, hogyha mondjuk germán volt az anyanyelve. Úgyhogy én úgy gondolom, igen, hogy ez valószínűleg nem csak a, nem tudom, ázsiai eredetű keleti közösségekhez köthető, de azért nem lehet igazán megválaszolni a kérdést, mert ezek általában magányosan kerülnek elő, és tehát nincsen semmi régészeti kontextus, ami alapján azt mondhatnánk, hogy ez ilyen meg olyan népekhez kapcsolható. Inkább azt látjuk, hogy a honbirodalomhoz köthető, és azért az elterjedési területük tényleg egybeesik a honbirodalom feltételezett területével.
És a magyarországi honkutatást most mi érdekli a legjobban 2021-ben?
Úgy érzem, hogy most egy nagy felívelés van a korszakunk kutatásában. Tehát az elmúlt 10-20 évben, én amikor szakdolgozatot írtam, és elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, úgy éreztem, hogy már elsősorban késő szarmatakorral kezdtem el foglalkozni, és az úgymond igazi klasszikusunkkorral inkább csak később, de úgy éreztem, hogy ilyen magányos farkas vagyok. Ehhez képest most viszonylag sokan foglalkoznak az országban hunkorral. Ennek talán ez az oka, hogy nagyon jó új leleteink vannak, és fiatal kutatók tudnak velük foglalkozni, és ha már ugye előkerül egy-egy tártípus, akkor előveszik a párhuzamaikat, kiderül, hogy mégiscsak itt vannak megoldatlan kutatási problémák, és akkor így az utóbbi években szerintem sok új fontos eredmény született. 19-ben volt egy nemzetközi HUN konferencia Magyarországon, ott ezeknek az eredmények nagy része be lett mutatva, és hát nagyon várjuk, hogy megjelenjen már ez a kötet. Tehát például a tárgyak, ugye nagyon sokszor itt nagyon nagy gazdagságú nemesfém tárgyakról van szó, amelyek egyedi készítésűek. Ugyanakkor látunk nagyon határozott leletcsoportokat is, amelyekről eddig úgy tűnt, például egy példát szeretnék hozni, ahon kori nyeregvereteket, amelyek egy nagyon egységes lelettípusnak tűntek. És most az utóbbi években elkezdték őket vizsgálni természettudományos módszerekkel, és kiderült, hogy egész jó kis műhely hagyományokra különíthetők el, tehát van arany, van aranyozott ezüst, van aranyozott réz, technikailag is többféle megoldás létezik, formailag sem teljesen egységesek, és igazából sok ilyen alapmunkát, mint a tárgyak klasszifikációja és a párhuzamok pontos vizsgálata, ezeket most végezzük el új leletegyüttesek közlésével összekötve, és ezek szerintem nagyon fontos munkák.
Szerinted most, nem tudom, az utóbbi 10 évben mi az a legizgalmasabb, legnagyobb felfedezés, ami a magyarországi hunkorszakban történt?
Hát egyrészt mindenképp az új leletek, a telki áldozati lelet, egy Debrecen környéki új áldozati lelet, ami egy szarmata körárkos sír körárkából került elő, ugye eddig ezekről nem beszéltünk, de tehát úgy tűnik itt is, hogy egy ilyen sajátos kontinuitás figyelhető meg a szarmatakor és a hunkor között. És ez is megint jellegében is egy teljesen új valami, ami a telki lelethez hasonlóan újabb kérdéseket vet fel a hunkori áldozati leletekkel kapcsolatban. Akkor ugye új eredmények még inkább például a rekeszdíszes tárgyak vizsgálata, ami szintén tehát új fényben tüntet fel régóta ismert leletanyagokat is.
Mit jelent ez, hogy rekeszdíszes?
Tehát ez a korszak egyik legelterjedtebb díszítő stílusa volt, legalábbis ami az elitre jellemző. Apró kis általában gránát, és általában azt hiszem úgy helyes mondani, hogy az almandin csoporthoz tartozó gránátlapokkal díszítették a tárgyakat, de előfordul üvegberakás is, illetve másfél drága kőből készített berakás, és ezeket vagy önállóan helyezték fel az ékszerekre, vagy viseleti elemekre, például a fibulákra, vagy csatokra, cipőcsatokra, lószerszámokra, vagy sajátos mintákat kialakítva, így formára vágva helyezték őket a tárgyakra. És ezek nagyon speciális ötvös munkát igénylő tárgyak, ékszerek, és ezeknek a műhelyi vizsgálatai is igazából így mostanában tudnak beindulni, nyilván a természettudományos módszerek fejlődésének is köszönhetően.
Az előbb említetted ezt a konferencia tanulmánykötetet, aminek, ha jól tudom, akkor Attila's Europe lesz a címe, vagy a címe.
Igen.
Attiláról mit tud ma a magyar régészet, vagy mit gondol erről a történelmi személyről, vagy úgy általában arról erről a személyiségről, erről a királyról?
Hát egyrészt igen, a történeti összefoglalásnak tulajdonképpen nem értem a végére, de akkor most még egy kicsit beszélek erről, hogy azt látjuk a mondjuk 410-es, 420-as években, a 410-es években még konkrétan van egy olyan forrás, ami azt említi, hogy hun királyok vannak Kelet-Európában, tehát jár náluk egy kelet-római követség, és ez hun királyokat említ, egyet Karatont közülük megnevezve, aki például később egyáltalán nem tűnik fel, és nem tudjuk, hogy milyen volt-e rokonsági viszonyban mondjuk Attilával és Attila családjával. És aztán a 420-as években tűnik fel egy új alak, Ruga, aki már... tehát aki szintén nem egyeduralkodó még. Viszont az ő családja maradt később a hatalmon, ugye az ő unokaöccse volt Bleda és Attila, de még az ő uralmuknak a kezdetén is ugye két uralkodót látunk. És Attila, miután megölette bátyját Bledát 445 körül, tulajdonképpen mindössze néhány évig volt egyeduralkodó. Tehát ezt hangsúlyoznám talán, hogy annak ellenére van egy ilyen híre, hogy nagyon, nagyon kevés ideig volt egyedül a birodalom csúcsán. Másrészt a történeti értékelések azt mutatják, hogy itt egy jelentős ilyen fejlődés látható a politikai rendszerben, tehát hogy az elején, mintha lenne egy ilyen laza szövetség, ami aztán egy ilyen családi dinasztiává kezd alakulni, és a végén ott áll Attila, mint egyeduralkodó. És biztos, hogy ő tényleg egy nagyon nagy formátumú személyiség lehetett, és tehát hogy nem véletlen valószínű a világ híre, akkor is, hogyha csak néhány évig tartott ez a tetőpontja a birodalomnak.
De hogy akkor így mondjuk a központját, vagy az ő nem tudom, székhelyét, amit itt ezek szerint a Kárpát-medencében tart egy ideig, azt tulajdonképpen nem igazán lehet lokalizálni, nem lehet azt megmondani, hogy Priscos Rétor pontosan hova ment el az ő udvarába, meg
hát nem, sajnos nem lehet megmondani, vagyis hát nem tudom, hogy sajnos-e. Lehet, hogyha előkerülne, akkor elveszne a titokzatosság varázsa. Most így megvan, és van róla egy tényleg kivételes leírásunk. Priscos leírja, hogy fapaliszáddal körülvett fapalotája volt Attilának, és az egyik főúrnak, Onogéziusznak az övé mellett, és hogy ez egy nagyon nagy falusias település közepén állt. Itt volt ennek az Onogéziusz nevű főúrnak egy pannóniai kövekből épített fürdője is. Ugye ez sokszor erre alapoznak, hogy hát ez a fürdő, ez biztos meg kéne, hogy található legyen, de hát azért az Alföldön a kő olyan ritka madár, hogy szinte biztos, hogy már régóta széthorták. És hát az igazság az, hogy a korszak legfontosabb római kori helyszínei ekkor inkább Dél-Pannóniában találhatók, tehát Aquincum például ekkor már egyáltalán nem játszott jelentős szerepet, úgyhogy az is lehet, ezzel csak azt akarom sejtetni, hogy egyáltalán nem biztos, hogy Magyarországon kell keresnünk ezt a központot, hanem simán lehet Romániában is, vagy Szerbiában is a Dél-Alföldön valahol. De egyébként még ehhez elmondanám azt, mert talán annyira nem közismert, hogy ugye nem csak kelet-római követség volt akkor Attila udvarában, mikor Priscos is ott járt, hanem egyszer egy nyugat-római követség is, és ez nagyon érdekes abból a szempontból, hogy nézett ki ez a világ, tehát volt egy Attilának egy másik főúra, Orestész, akiről tudjuk, hogy ő egy pannóniai római volt, és a nyugat-római követség az igazából őt jött meglátogatni mindenféle politikai okok mellett, tehát mondjuk Noricum provincia helytartója jött ekkor az Alföldre, és ennek az Orestész nevű embernek az apósa, meg az édesapja, akik pannóniai főurak voltak, És ugye azok a számolgatások, hogy hol lehetett Attila udvara, hát gyakran abból indulnak ki, hogy a két követség hol találkozhatott logikusan az Alföldön, de tulajdonképpen nem tudjuk, hogy hány napot utaztak, Priscoszékról sem tudjuk, hogy hány napot utaztak, úgyhogy ezek a számítgatások egyszerűen nem... Tehát lehet velük játszani, de sajnos azért ebből nem fogunk régészetileg következtetéseket tudni levonni.
És akkor említetted, hogy a hun korszaknak a vége az egy történeti dátumhoz kötődik, ez a 454-455. Mi történik ekkor? Mi az, ami véget vet ennek az időszaknak a Kárpát-medencében?
Hát röviden ugye Attila halála, erre azt lehet mondani. Tágabban pedig azt, hogy azért azt hiszem a fő eseményeket nagyjából ismerheti mindenki, tehát volt egy legjobb esetben is döntetlenre végződő csata 451-ben, a Mauriákumi síkságon, utána 452-ben ehhez képest már Aquileát ostromolja Attila, viszont a következő évben meghal, és ezután egy darabig úgy tűnik, hogy a fiai meg tudnak osztozni a birodalmon, de aztán 455-ben már egy hatalmas csata zajlik vala a Kárpát-medencében, és egyébként az előző ilyen társadalmi témára visszatérve valószínűleg itt is egy olyan, tehát a konfliktust abból a szempontból is megközelíthetjük, hogy a leigázott népek nem fogadták el azt, hogy Attila családja kéne, hogy továbbra is uralkodjon, hiszen ez tulajdonképpen a korszakban egyáltalán nem volt egy olyan hagyomány, mint mondjuk a középkori dinasztiák esetében. Ugye Attila fiai sem tudtak valószínűleg megállapodni abban, hogy itt most egyeduralkodó legyen, vagy felosszák egymás közt a népeket, hogyan osszák fel egymás közt a népeket, és ezt kihasználták az alávetett népek, és megtörtént ez a Nedeomenti csata, és Attila fiai pedig keletre eltávoztak, aztán még próbálkoztak, tehát voltak még visszatérési kísérletek, és azt is fontos hozzátenni, hogy nem zárult le ez igazából 455-ben ez a korszak egyértelműen, sőt még a háborúk se, hiszen még 469-ben is volt egy nagy csata Pannóniában, ahol a korábbi segédnépek között folyt a harc, és igazából ekkor, ilyen 470 körül záródott le ez a vagyis akkor kezdődhetett meg a konszolidáció a Kárpát-medencében politikailag. És szintén 469-ben történt az, hogy a Attila életben maradt legidősebb fiát, Dengiziket sikerült legyőzni, és tehát ő újra betört már keletről a birodalom területére, és aztán őt megölték, és Konstantinápolyban a fejét kitűzték egy kapura, és a forrásokból látszik, hogy ez akkor még a rómaiak számára egy hatalmas győzelem volt, hogy legyőzték végre a hunokat. Tehát, hogy inkább ez tekinthető egy ilyen olyan korszakhatárnak, amit így kulturálisan, meg régészetileg is érdemes figyelembe venni, és nem a 455-ös időpont.
Szerintem ez egy nagyon jó végszó. Főleg azért, mert tulajdonképpen ami ezt követően jön, az egy korábbi adásunknak a témája, ahol a Gepida korszakról beszélgettünk. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük.
Játék.
Igen, nem felejtettem. Igen. Hát ez... Tényleg, hogyha megvan ez a lezárás 455-ben, én nem tudom, hogy a játék az meddig megy, vagy meddig lehet játszani, de a történet az 395-ben kezdődik.
Na!
Úgyhogy ez a kezdete a játéknak.
Ó, hát akkor kettőnk közül azt hiszem én jártam közelebb ennek. Nagyon örülök, mert tényleg egy teljesen hasból adott tipp volt, úgyhogy...
Nagyon jó. És tényleg aztán a játékban egyébként várni kell arra, hogy Attila föltűnjön, de hogy már ott elindulnak ugye a dolgok, meg hát megjelennek a hunok. Tehát egyébként egy nagyon izgalmas játék.
Igen, egyébként logikus abból a szempontból, hogy ugye 435 körül tűnik fel először a forrásokba, már mint fiatal előkelő uralkodó, úgyhogy akár tehetjük-e körülre az ő születését.
Szuper. Nagyon szépen köszönjük,
én is köszönöm szépen.
Ebben az epizódban Masek Zsófia volt a vendégünk, akinek tényleg még egyszer nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és rendelkezésünkre állt erre a beszélgetésre.
Köszönöm köszönjük. Szépen.
Ez volt az Ásatalk Podcast, Magyarország első régészettel foglalkozó podcastje. Az Eper Rádió mikrofonjánál Pillik Bertalan és Sós Bence bírta szóra a régészetet.